Újlaki Ákos, a Boston Consulting Group egészségügyi szakértője az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is követhetik. Az orvosok elvándorlását azt meg tudja állítani egy ilyen reform? Az orvos oda megy, mert konvertálható szakértelme van, ahol jobb neki dolgoznia. És ennek csak egy része az, hogy megfizetik-e jól vagy nem.
Szerintünk abszolút meg tudja ez változtatni az orvosok elvándorlásának a képét. Összességében beszéljünk arról, hogy miért van orvos elvándorlás. Ugye ennek valószínűleg két fő oka van. Leegyszerűsítve az egyik az, hogy mennyit tudnak keresni, azaz összességében hogy tudják elátni mondjuk a családjukat mondjuk bevételési több, szóval egy abszolút racionális emberi szinten meghozott döntés. A másik pedig az, hogy milyen közegben dolgoznak.
Azt csinálják-e, amit tudnak, meg amit akarnak. Tud-e fejlődni például?
Igen, és hogy milyen közegben dolgoznak. Ugye, hogy például a kollégák között is milyen kapcsolatok vannak, arra van mindenki egyez minden nap, hogy próbálj fenntartani azt a rendszert, amit heroikus teljesítménye lehet csak fenntartani, és ez egy ilyen abszolút küzdelem valószínűleg nagyon sok kórházban napi szinten. Ez szerintem összességében az a két tényező, amin egyez a reformcsomag is tud változtatni, vagy egy hasonló logikájú reformcsomag, de Szlovákia ezt tud változtatni. Mert ugye alapvetően, hogyha arról kezdünk el beszélni, hogy jó, csak feltételezzük, de nem megengedve, hogy kevesebb kórházra van szükség, vagy azokban a kórházakban sokkal kevesebb helyen kell mondjuk sokkal kisebb portfólió tevékenységgel fognak dolgozni ezek a kórházak. Hip-hop, az orvos kapacitások is koncentrálásra kerülnek. Az a koncentrációval sokkal, vagy a központosítással sokkal hatékonyabban lehet ezeket a emberkapacitásokat is felhasználni. Azaz, egy orvos mondjuk nem fog adott esetben 2-3 betegre jutni egy kisebb kórházban, mondjuk a szuboptimális az ő kiosztnáltsága, hanem egy másik kórházba fog kerülni, ahol összességében mondjuk 10-15 beteget is át tud tekinteni. Mindazzal, hogy egy szakápolói segítség is kell neki nyilván ez. Szóval azzal, hogy kevesebb épület lesz, sokkal hatékonyabban ki lehet használni magát azt a orvos kapacitást is, és szakellátó kapacitást is. Egyes pont. Kettes pont, ami szintén része, ugye az, hogyha kevesebb épület van, és csak indulunk itt ebből, hogy kevesebb épület van, sokkal kevesebb energiát kell fizetni, sokkal kevesebb mondjuk felújítás, sokkal kevesebb eszköz, mert például egy CT-t, akkor a hip-hop nem mondjuk 100 kórházba kell menni, csak 50-be. Óriási megtakarítás. Óriási. És ugye ezt lehet arra fordítani, hogy nem egy olcsó CT-gépet veszünk, hanem abból megveszünk a világszínvonalú, egyik legjobbat veszünk. Vagy hozzáveszünk egy másik gépet is, ahol még jobban tudunk mondjuk beteget ellátni. Hol vezet ez? Ismét az orvos nem 10-15 beteget tud majd ellátni, hanem mondjuk 20-at egy nap. Hatékonyságnövelés indul be abból, hogy összességében a forrásallokáció is fogja egy központosulni fog, és ebből összességében szerintünk óriási hatékonyság fog növekedni. Óriási hatékonyság növekedés érhető el. Ugye itt azt kell látni, hogy valószínűleg ugye az orvosok mennyisége és a szakápolók mennyisége az nem elégséges ilyen pillanatban a rendszerben. Ugye Szlovákia reform részeként szintén beszélgetünk arról, hogy összességében hogyan lehet magát az orvos képzést is mondjuk így felpörgetni, hogy igenis ennek úgymond ugye egy a presztízsét vissza kell állítani ennek a szakmának.
Bocsánat, szóval nincs presztízse, hát azért az, hogy ha valaki a magánegészségügybe elmegy, és annyi pénzt fizet ki, amennyibe az az ellátás valójában kerül, az azt jelenti, hogy értékeljük ezt a szakmát. Mert hát fáj előtte, utána meg nem fáj. Ez a legnagyobb dolog a világban.
Erre majd még visszatérném, mert azért a hálapénznek a kérdését kicsit feszegeti, de abszolút szerintem vissza lehet, szerintem szükséges az, hogy igenis a szakmának úgymond visszaállítani azt a megítélését, hogy tényleg nem csak egy ilyen gyógyítjuk a társadalomhoz, hogy tényleg vissza kell állítani szerintünk azt a képét, hogy igenis az orvosok milyen szerepet játszanak a társadalom, és tényleg milyen fontos szerepet játszanak. Hogyha azt mondjuk, hogy jelen pillanatban, csak nagyon egyszerűsítő a képet, egy egyetemi tanulmányai előtt gondolkozva valaki abban a korban, akkor sokkal egyszerűbb pályák is vannak az életben. Azt a pénzt, amit mondjuk meg tudnak keresni ezzel, vagy ne adjad, és nem még sokkal kevesebbet is ezen a pályán megkeresni, egy csomó más alternatívája van. És hogy a fiatalok körében nyilván felmerül nyilván az, hogy a jövőben nyilván mindenki szeretne családot, valami anyagi körben szeretné élni, és nagy már az legyen, hogy mondjuk az egészségügy is, mondjuk azok az orvosok, azok a szakápolók, akik tényleg egy óriási értéket tudnak teremteni, és teremtenek is, anyagi megbecsülés szempontjából tényleg mondjuk sokkal alta van a nyugat-európai szintnek. És itt vissza kell arra térni, hogy Oké, hogyha a rendszer sokkal hatékonyabban működik, mert nem olyan dolgokra költünk, amire egyáltalán nincs is szükség, mondjuk annyi kórházépületre, annyi CT-gépre és így tovább, akkor hip-hop meg tud nőni az is, hogy mennyit tud, meg tud nőni a fizetésre az orvosoknak.
De nem csak akkor, hogyha a hatékonyság növeléssel megnyert pénzt benne is hagyják a rendszerbe?
Nem szabad kivenni a pénzt. Ez így van. Ez így van.
Azt nem szabad?
Nem szabad, és nem is vonnak kivenni belőle pénzt. Szóval a cél az, az nem lehet az, hogy a jelenlegi finanszírozási szinttől elmegyünk. Szerintem a jelenlegi finanszírozási szint fölé kell menni. Ez egyértelmű szerintem. Ugye azt, hogy a jelenlegi rendszerből még, vagy a jelenlegi rendszerben még óriási potenciál van hatékonyság növelésre, az nem kérdés szerintem szintén. Ugye először is első lépésként a rendszert optimalizálni kell, és utána kell azon dolgozni, hogy igenis növelhessük a finanszírozási szintjét a szektornak.
A cél a nyugat-európai szint, és ha igen, akkor Nyugat-Európának melyik szintje? Mert Nyugat-Európában benne van Portugália is, meg Görögország is, meg Olaszország is, meg Németország is, és nem ugyanaz. Ezek nem ugyanazok a szintek.
A szlovák reform kapcsán mi dán modellt és a dán mondjuk színvonalt lőttük be a következő 12 évre, mint ambíciószint. Ugye nyilván szenárióban dolgoztunk, amikor ezt a reformcsomagot kidolgoztuk, egy ilyen átlagosabb rendszerre is próbáltunk optimalizálni, mondjuk egy német rendszer, ami magában egyébként óriás, egyáltalán nem hatékony, szóval csak beszélünk arról, hogy német és osztrák modellre mondjuk fel tud nézni a jelenlegi magyar társadalom, akkor az egy szakértői szemmel egyáltalán hatékony rendszer. Az a rendszer csak azért működik jobban, mert több pénz van a gazdaságban. Több pénzt tudnak beleönteni. De hogyha hatékony rendszerről beszélünk, akkor mindenféleképpen skandináv rendszerekről kell beszélni. Beszélhetünk ugye Benelux rendszerekről, mondjuk egy holland rendszerről. Azok a rendszerek már megfelelő transzparencia szinttel dolgoznak, és a finanszírozási modell is megfelelően hozzánk kötve a minőséghez. Azaz, ha például egy combcsontörés 20%-ban esetekben nem fog sikerülni, amiben a kórházban, nem ez kifizetve. És innentől a kórház, és a kórházat is el fog azon gondolkozni, hogy mi a baj? Mit nem csinálunk jó? Nincsen meg az eszközök? Nincsen egy tapasztalat? Több képzés kell az orvosoknak? Vagy valami más probléma van? És ugye ez az a racionális gondolkodás, amiben a rendszerben most már vissza van vezetve. Ugye Dániát, ha vesszük, 2007-ben kezdték el ezt az óriási reformcsomagot, ezt a úgynevezett értékalapú egészségügy bevezetését, amit a BCG és egy ilyen a World Economic Forummal együtt és a OECD-vel együtt dolgoztunk ki, és összességében ugyanezt a modellt, vagy nagyon-nagyon hasonló modellt javasoltunk a szlovák kormánynak is, és ezben nincsen igazániból semmi olyan egy ilyen óriási, olyan nagy gondolat azon fel, hogy transzparencia és a minőség bevezetésével a piacra, a piac összességében elkezdünk majd racionalizálni. Uh-huh. Az emberek hip-hop nem megérzés alapon mondják azt, hogy az a szülész jobb, mert azt javasolta a szomszédom, vagy pedig a nővérem, hanem igenis fogja látni azt, hogy hány esetben sikerült jól, és mennyi esetben volt komplikáció.
Ki az, aki ellenőrizni fog? Az állam? Egy független állami szervezet? Vagy a magánbiztosítók egyike, vagy tömegei? Mert ezek különböző modellek.
Aha. Jelen pillanatban, ugye, hogy a szlovák modellt veszük, hogy egy picit másképp működik a biztosítási rendszer Magyarországon, most nem belemembe vannak a részleteibe, de fontos az, hogy a biztosítók vannak a legjobb pozícióban ahhoz, hogy lássák azt, hogy minek milyen kimenete volt. Mely beavatkozásnak milyen kimenete volt. Miért? Mert jelen pillanatban ugye a biztosító fizet. És hogyha például az a combcsontörés nem sikerült, újra akarják műteni, újra fogják műteni, és a biztosító kétszer fizeti.
Vagyis a saját zsebét védi.
Azért óvatosan fogalmazom, mert nem feltétlenül a saját, így van, a saját zsebét védi az egyik oldalon, de a másik oldalon felmér annak a kérdés, hogy mi kellett azt újra operálni. Ilyen pillanatban senki nem teszi fel ezt a kérdést. És ugye ez a megfelelő kérdés, hogy jó, mi a minőség? És hogy szerintünk ugye a finanszírozó, most úgymond a tranzakciók szintjén, mert ugye minden beavatkozás után fognak fizetni, ott lehet azt legjobban megfogni, hogy az egyes betegre például óriási költések vannak. És ezek a költések adott esetben azért lesz, mert kisebb a minőség a szolgáltatásnak, vagy pedig sok esetben ugye tényleg komplex esetekről van szó, ahol teljesen indokolt az, hogy óriási összeg kerül ráfordításra ugye a paciens egészsége szempontjából, de a finanszírozó maga az, aki a legjobban tudja ezt átlátni. A másik oldalon viszont kell, és a Szlovákiában mondja, ez a modell, hogy a minisztérium, az egészségügyi minisztérium az, kell egy ilyen központi szereplő, aki viszont úgymond felgyűrő azt tudja mondani, hogy ez az elvárás. Ugyanis, hogyha most behúzzuk, ugye a Szlovákiában jelen évben behúzzuk mondjuk a jövő évtől kezdve azt, hogy mik azok a minimum limitek, például a szülések esetében, mennyi minimum szülés kell lefolytatni egy kórházban, az alatt nem fizetjük, és nem is szabad nektek csinálni. Azt az elvettük tőletek ezt a tevékenységet. Ezt két éven belül újra meg kell nézni, hogy mi legyen ez a minimum limit. Mert ugye az első, úgymond, központosítási ciklust követően nyilván minőség meg fog ugrani. Azaz hip-hop, a minimum limit, amit el fogsz várni két év múlva, az sokkal magasabb. Így a rendszer rá lesz kényszerítve arra, hogy évről évre sokkal jobbat kihozza a minőségbe, és ez már tud karöltve menni azzal a beszélgetés a politikai szinten, hogy több pénz kell a rendszerbe. Szuper. Növeljük a minőséget, cserébe növeljük nektek a finanszírozást is. És innentől ez meg konstruktív beszélgetés szerintünk, és ebbe az irányba vittük, a Dán modell is ebben megy el, illetve a szlovák modell is ebben az irányba megy el, mert innentől ez jó megfogható, és ez védhető is.
Hogyan lehet összeegyeztetni, ha kell egyáltalán az orvosszakmai szempontokat, ami nagyjából nagyon leegyszerűsítve úgy írható le, hogy mindent meg kell tenni a betegén, időnként még indokolatlan beavatkozást is, mert hát ha az fog majd segíteni, amit utána nehéz megvédeni, meg a biztosítói szemlélet, hogy csak a legszükségesebbet, azt, ami biztosan eredményre vezet, azt kell megcsinálni.
Szerintem olyan döntés soha nem fog születni, hogy valahogy ne végezzenek el. Szerintem ilyen döntés nem fog soha születni. Nyilván ugye, főleg, hogyha Európát veszük, de hogyha csak a Visegrád négyek országát veszük, hogy itt a kormányok, illetve maga az a ideológia, és nem csak a kormányokról beszélünk, de maga a társadalomnak az elképzelése az mindenféleképpen egy ilyen nagyon szociális modellt vár el az egészségügytől. Azaz, hogy ne feltétlenül a saját zsebünkből kelljen ezt fizetni nagy részben. Hogy az is eléri ezt az egészségügyi ellátást, a minimális egészségügyi ellátást, és akinek nem mondjuk erre nincsen pénz. Szerintem ez a szemlélet meg fog maradni, és szerintem ezt egy részét kell, hogy képezze ennek a modellnek. Azaz a biztosító soha nem fogja azt mondani, hogy ezt ne végezzétek azt az újraoperálást azon a combcsontörésen, de azt viszont el fogja mondani a kórháznak, hogy hé, srácok, ez nincs rendben. Ez nincs rendben, mert hogy ti mondjuk a reoperálásoknak a 20%-át ti vizitek el Szlovákiában. Miért van ez? És ezt jövőre elvehetjük tőletek ezt a tevékenységet, hogy nem tudjátok garantálni minimális szintet, miért fizetnénk ezért? Veszélyeztetik a betegeinket, mert a Szlovákiában olyan három biztosító van, és hogyha a biztosító azt mondja, hogy hát én felelek az egészségért az én ügyfelem, mert ugye nyilván van egy anyagi motiváció az egyik oldalon, a másik oldalon azért teljesen összefüggésben van a motiváció a betegnek is. Meg szeretne gyógyulni a lehető leggyorsabban. Ez pedig más nem kell, mint hogy a legelső esetben a megfelelő kezekbe kerül az egészségügyi rendszerben. És ezt a biztosító jól el tudja látni.
Szlovákiában a úgynevezett, amit Magyarországon itt hálapénznek nevezünk, ez mekkora része az egészségügyi finanszírozásnak? Itt Magyarországon eléggé brutális számokat szoktak becsülni, vagy néha még mérni is.
Uh-huh. Nincsenek erre konkrét adataink, de az egyértelmű, hogy szerintem Magyarországon a kultúra sokkal nagyobb, mint Szlovákiában. Ugye szerintem ez elsősorban egyébként kulturális kérdés az egyik oldalon. A másik oldalon viszont a magáról erről a jelenségről, mint hálapénz, azért elgondolkoznak, hogy ez miért is van. Az én olvasatomban a hálapénznek az alapvető funkciója az a minőségvásárlás.
Meg a biztonság, az mondjuk benne van a minőségben.
Az a beteg szempontja ugyanaz. Azt szeretné, hogyha megfelelő kézbe kerüljön, mert hogy ajánlották azt a szülészt, és hogy ő a legjobb a környéken, és akkor mindenki oda szeretne bekerülni. Ő vezesse le a szülést. És ugye, ha viszont ismét, ha lenne transzparencia, nem kéne pénzzel transzparenciát vásárolni, és még így sincs transzparencia, csak ugye egy vélt minőséget próbálnak ezzel venni, vagy vesznek egy szebb szobát. Őszintén, a szebb szoba zéro hozzáadott értéke van a beteg szempontjából. Persze sokkal jobb, sokkal kényelmesebb, de most őszintén szerintem mindenki azt a racionális döntést hozna, hogyha az a combcsontörést meg tudja valaki csinálni rendesen első operára, én szívesen fekszek 8 másik beteggel egy szobában, mint hogy kapjak egy külön szobát, és mi akkor is el fogják rontani, és újra kell operálni engem. Ezt, hogy valaki kirak és transzparensé teszi ezt a rendszerben, egyértelmű ez az embereknek a döntése. És utána nem kell se politizálni, se összességében ilyen különféle dialógusokat tartani, mert összességében maga a piac transzparens lesz, és mindenki racionálisabb döntést fog hozni.
A szlovákiai most elfogadott egészségügyi reform az mekkora teret szán a magánegészségügyi befektetéseknek? Mert azok például itt Magyarországon egészségügyi reform nélkül is nagyon szépen fejlődnek.
Nem volt egy külön aspektusa az, hogy a privát szféra milyen szerepe legyen ebben. Ugye jelen pillanatban Szlovákiában a privát szféra már nagyon erősen működik. Erősen működik egy ilyen szimbiózis, úgymond az állami rendszerrel. A beteg szempontjából jelen pillanatban teljesen mindegy, teljesen mindegy, hogy most egy magán, vagy pedig egy állami kórházba megy be.
De abból is mindegy, hogy az állami kórházban az ottani TB finanszírozza az ellátását a magánban.
Ugye magánban is. A magánban ugye Szlovákiában, most vásszuk le azt a magánt, ami egy ilyen abszolút privát klinika, nem tudom, a hotel szintű szolgáltatást próbálnak adni. De ugye a kórházak, hogyha általános kórházakról beszélünk, akkor már jelen pillanatban jó pár kórház, és hogy 10-20-30 kórházról beszélünk, ami magánkézben van. Ugye ezeknek ugye a koncesziója csak kiadva, azaz ők csak működtetik. De ugyanúgy a TB fizeti, ugye az a szolgáltatást kapja a beteg. Csak hogy ki tudja működni. És ugye itt ugye alapvetően az a kérdés, hogy milyen szolgáltatási szintet tud kihozni belőle egy magán, egy államihoz képest. És ugye már itt látszik egy egészséges verseny egyébként a lokális szint a kórházak között. Mert ha veszünk egy nagyon kis régiót, mondjuk van 3 kórház, 2 állami és egy privát kórház, ugyanaz a feltételrendszerre, a finanszírozási feltételrendszer mellett működnek. Látszik az, hogy egyszerűen az állami kórházatnak is össze kell magukat szedni abban, hogy vissza tudják mondjuk csábítani a betegeket. Mert ugye főleg a tervezett beavatkozásoknál egyértelmű, hogy ugye azt fogja mondani, hogy hát sokkal jobban néz ki fel, nújítva, van klimatizáció, tiszták a szobák, nem tudom, orvosok kedvesek, és így tovább. És ebből látszik az, hogy összességében maga a verseny ott is már értéket tud teremteni. Mind a mellett, hogy a finanszírozási modell, ez még hozzá se nyújtunk. És ugye jelen pillanatban ez a modell működik, és szerintem ez a modell fog megmaradni is. Ebből a szempontból, ugye maga a reform szempontjából, ugye szerintem az mindenféleképpen szerintem várható, hogy a magántőke szerintem inkább új szektorokba fog belépni, inkább ilyen szociális szektorokba, mint ilyen pillanatban a kórházban például abszolút jelen van, járóbetegellátásban abszolút jelen van, amire szerintem most szerintem egy fókuszterület lesz a szociális rendszer. Mert ugye azt még szintén fontos elmondani, hogyha nem csak kórház, meg járóbetegellátásról beszélünk, hanem beszélünk ugye mint egészségügyi rendszerről, nagyon sarkalatosan fogalmazva. Fontos azt is elmondani, hogy az egészségügyi rendszer nem tud működni ez egy megfelelő szociális rendszer nélkül.
Minél inkább egy napos a sebészet, annál inkább otthon fog gyógyulni, és annál inkább kell valaki, aki ott is segít neki, valami ilyesmire gondol?
Ez csak egy példája. De abszolút helyes a logika. Amit itt még bele kell venni, az, hogy például nagyon sok embernek be se kell kerülni a kórházba, hogyha lenne megfelelő szociális rendszer. Például olyan nővérhálózat van már ilyen pillanatban is egy nagyon kicsi modellben, de eznek ugye a felfejlesztése szerintem abszolút cél Szlovákiában is, akik összességében megpróbálják helyben ellátni azokat az alapvető, főleg idősebb betegek esetében, azokat az alapvető igényeket, amik elkerülhetik azt a szituációt, hogy összességében azok a betegek gyorsan kórházba fognak kerülni. Itt vegyünk egy példát. Ha valaki nyugdíjas, egyedül él, gyerekei dolgoznak, és összességében nem tudják meglátogatni, még 2 hetente. Nagyon nagy a kockázata annak, hogy ennek a összességében nem fogja majd betartani azt, hogy minden nap, mondjuk a nyári szezonban elég folyadékot iszik, vagy hogy hogyan táplálkozik, és hogy beszedi a gyógyszereit, és ezért mondjuk ő elesik az udvaron. Eltöri a kezét, vagy legurul a lépcsőn, vagy más baja lesz, vagy nem szedve a gyógyszert, és alapvetően nem folytatja itt az orvos által kiírt utat, akkor ezért fog egyszer kórházba kerülni.
És teljesen nem fölöslegesen, mert csak elég lett volna, ha valaki figyel arra, hogy bevegye a gyógyszerét.
Így van. És ugye itt beszéltünk digitális megoldásokról, például a gyógyszerbevételén, ami már manapság, most tényleg egy smartphone-os világban nem éppen beszélünk egy teljesen kiragadott példáról.
Rácsörő, dél van, 3 tabletta.
Így van. Ez az egyik példa, de itt ugye arról is beszéltünk, hogy valóban ugye meglátogatja őt mondjuk valaki 2-3 naponta. Akár egy jó szóra, vagy akár arra, hogy megkérdezi pontosan, mi van, mit evett, mi volt az elmúlt 2-3 napban, és tényleg valaki törődjön vele. Ugye, hogyha ezt megcsináljuk, akkor mi ezt kiszámoltuk a szlovák modellben, ez kb. 10-12% az összbetegnek a kórházokban. Azaz hip-hop 10-12%, ami csak kevesebb ágy is kéne. És hogy most arról beszélünk, ismét nem kivéve a pénzt a rendszerből, de arról beszélünk, hogy egy szociális rendszer működtetése versus 10-12%-át a kórház kapacitásoknak még fenntartani, na melyik lesz az olcsóbb?
Jó, de a szociális rendszert akkor az egészségügyi rendszeren belül képzelik el, mert az mindig egy
harmonizálni teszély. Harmonizálni kell, nem. Ez egy külön szektor, de ezt harmonizálni kell. Itt alapvetően a probléma abból indul ki, hogy egy mondjuk Szlovákiában abszolút így van, de szerintem Magyarországon is, hogy egy ilyen diskurzus folyik arról, hogy most ez kinek megy a zsebéből. Egy finanszírozási kérdés. Hát most, ha rendszer szinten nézem, az állam szempontja teljesen mindegy, ugyanaz a zseb, csak most szétosztottuk kétve, egyikre nyomtunk egy egészségügyet, másikra egy szociálisat. A kérdés ugye itt annak kell lennie, hogy azt a beteget egészséges életévét hogyan lehet biztosítani, milyen költség mellett. Ugye szerintem ennek ilyen lenne annak a mutatónak, hogy jó, egy szociális rendszer igenis fent tud tartani egészséges életéveket, akár egy 65 plusz 70 éves kor fölött is, úgyhogy az nem kell, hogy bekerüljön kórházba. Járóbetegként el tudják látni nagyon nagy részét ezeknek a betegségeknek, hogyha nem hagyjuk elharapózni a helyzetet, vagy hogy valami más baleset történik. És ennek ugye összehangol kell működni.
Van-e a szlovákiai reform tervezetnek egy olyan lépés sorrendje, hogy menet közben nézni kell, hogy mit csináltak meg belőle, az elegendő-e ahhoz, hogy a végén sikeres legyen? Uh-huh. Tehát menet közben monitorozzák-e valahogy?
Persze. Ugye ennek a reformcsomagnak az implementációja, ez nagyon közel van magához a miniszterelnökhöz, az ő csoportjához, illetve nyilván az egészségügyi minisztérium is egy nagyon feszes ütemtervvel dolgoznak, illetve nyilván ugye egy külön munkacsoportok, vagy nem csak egy munkacsoportok többes számba dolgoznak ezen. Szóval egy nagyon feszes implementációs és egy ilyen áttekintési folyamat van felette.
És ha ezek megvannak, akkor nagyjából mikorra várják az első olyan eredményeket, amik már mérhetőek? Az ember ugye évente öregszik. 10 év múlva lehet majd látni az adatokat, hogy mitől lett jobb a rendszer?
Szerintem már 1-2 évben belül lehet látni. Úgy az attól függ, hogy mennyire... ugye már úgy utána belejön az a képbe, hogy politikailag pontosan mikor mit lehet meglépni. És nem feltétlenül arra gondolok, hogy most választások lesznek, vagy nem lesznek, hanem arra gondolok, hogy azért minden döntésnek meg kell érnie. Meg kell érnie a társadalom szempontjából, meg kell érnie az orvosi társadalom szempontjából is, és egy óriási mennyiségű kommunikáció. De ha holnap elkezdünk bezárni kórházakat, abból, hogy említette, revolúciós lehet. És nem ez a cél. Az a cél, hogy valaki kiálljon, és elkezdje lépés-lépésre elmagyarázni azt, hogy de ez jó. De ez jó a minőségnek, ez jó az a betegek szempontjából is, és nem feltétlenül ismét a pénzről kell beszélni, sőt, pénz nem kell beszélni. Arról kell beszélni, hogy minőséget lehet azzal növelni, hogy elkezdik ezt a rendszert racionalizálni. Ennyi. Még egy gondolat erre, hogy a szlovák modellben, és hogyha a magyar modell ettől biztos nincsen messzebb, amikor van egy elemzés, amit elvégeztünk, ami azt mutatta, hogy a társadalom hány százalékát fedik le az egyes kórházok. Ugye a 30 kilométeres körében. Az úgy kb. A vonzáskör egy kórháznak. És ugye azt néztük, hogyha egyenként hozzáadjuk ezeket az általános kórházokat, 65 darabon belőle, hogyha egyenként hozzáadjuk ez a szlovák hálózathoz, akkor azt láttuk, hogy a 45. kórháznál teljesen platózott. Azaz, a 45. kórháznál elérte a 90%-ot, a lefedettség a társadalomnak, azaz a társadalom 90%-a 30 percen belül elér a kórházba, ha csak 45 kórház van. Itt felmerült az a kérdés, hogy akkor az a maradék 20 mit csinál? 1%-át felér a társadalomnak.
Vagyis nincs rá szükség.
Több 100 millió euróért. Azaz az elérhetőség szempontjából, hogy a utca végén van egy kórház, teljesen irreleváns az, hogy még legyen 20 további kórház. Sok esetben a páciensek, vagy a betegek jelen pillanatban több választási lehetőség van 30 percenből, melyik kórház megy. És ez abszolút nem hatékony. És nem csak az rendszer szempontjából, de az ő szempontjából sem, mert az a mondjuk combcsonttörés nem egy kórházba fog koncentrálódni, hanem három különböző helyre fog menni, és senkinek nem lesz megfelelő tudás
erre. Harmadannyi gyakorlat lehet matematikai
dolog. És innentől nagyon egyszerű a matek. És ugye innentől már inkább kommunikációs kérdés az, hogy el kell magyarázni, mi ennek az eredménye. És ezeket még kell meglépni.
Szóval innen... politika megértette? Az ellenzék is azt mondja, hogy rendben van, ha jönnek fontos problémák, akkor sem fogok neki menni a kormánynak, és viszont? Legalábbis ebben az ügyben nem?
Az ellenzék szó az nagyon fontos szó volt ebben. Ugye, ahogy a miniszterelnök és a miniszter kiálltak ezzel júniusban, júliusban, abban a pillanatban, ugyanazon a napon, a legerősebb ellenzéki párt azt mondta, és az egészségügyi szakpolitikai felelős vezetője azt mondta, hogy ők ezt támogatják. Azaz, ha még kormánycserés van, alapelvében ez a reformcsomag, ez így jó. Azaz, ismét, ha számokról beszélünk, és arról beszélünk, hogy minek van értelme, és minek nincs értelme, erről azért nehezen lehet veszekedni utána. Arról lehet beszélni, hogy valaki kiragadja a kontextusába a számokat, és megpróbálja másképp interpretálni, de ezért nagyon fontos ennek a reformcsomagnak a részeként is az, hogy le kell először helyesen kommunikálni, és nem beleszaladni mindjárt, hogy elkezdjük átalakítani. El kell magyarázni a közönségnek, hogy miről van szó, és miért csináljuk ezt. Mert mindenki egyből azt fogja kiragadni, hogy hát mert spórolni akarnak rajtunk. Hát de nem. Itt alapvetően ebből a pénzből sokkal többet is ki lehet hozni. Ez a cél.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Újlak Jákos, a Boston Consulting Group egészségügyi szakértője volt az Inforádió Arénájának vendége. A Szlovákiában most megkezdett egészségügyi reformról beszélgettünk. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést az infostart.hu oldalon, és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.